pontok, amik a legfontosabbak, amik mérföldkövet jelentettek, akár a lelki életében, akár a hivatásában. És megkérem, hogy ossza meg velünk azt a bibliai idézetet, amit választott, és hozzáköthetően mesélj el azt a történetet, ami személyes történet, és ami köthető ehhez a párssorhoz.
Az idézetet az Új Szövetségből idézném. A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatok csaljátok meg. Nekem egy olyan iránymutatás volt, amit igazándiból édesapám fogalmazott meg, mikor én előálltam azzal, hogy én már pedig tanítani szeretném a balettet, nem csak csinálni. Olyan sérülések akadályozták meg a táncművészi válásomat, ami miatt igazándiból művelni sokáig nem tudtam, és ezért, de mindig is már kislánykorom óta tanítani szerettem volna, és csak ezt, semmi mást, nem egyéb tantárgyat, csak a klasszikus balettet, illetve a táncművészetet, mert ugye itt nem csak egy technikai tudás átadásáról van szó, hanem művészeti oktatásról, vagy művészeti nevelésről is, ami számomra nem feltétlenül azt jelenti, hogy hány darabot tudok kívülről, és stb., hanem hogy nyitottá tegyem a növendékeimet arra, nem csak a táncművészetre, hanem az egyéb művészetekre, hiszen úgy gondolom, hogy ez a akár művésznek lenni, jó értelemben, és művészetet csinálni, vagy alkotni, az mindenféleképpen egy olyan köztes állapot valahol a föld és az égiek között, ami, hát nem is tudom, hogy fogalmazom meg, ami egy olyan érinthető, de érinthetetlen, de mindenféleképpen olyan töbletet tud adni a gyerekeknek, de bárkinek. És akkor nekem édesapám azt mondta, hogy rendben van, kislányom, általában mindenbe támogatott, de számára ez az egész mérnök ember volt, úgyhogy számára ez az egész balettművészet és az e körül való tevékenység egy kicsit ő számára is megfoghatatlan volt, de természetesen támogatott benne. És azt mondta, hogy rendben van, de csak akkor, hogyha nem is az, hogy csak akkor, de feltétlenül úgy, hogy annak értelme legyen. Tehát ha elkezded, akkor minden gyerek életútját mindig próbáld végigkövetni, segíteni, támogatni minden egyes lépésében, és hogy mindig fordulhassanak hozzám. Tehát kialakítani velük egy olyan bizalmi viszonyt, és szerintem pont ez a lényeg, hogy én úgy tanítsam őket, tehát itt az idézet így kapcsolódik ehhez, hogy annyira hiteles legyek én magam is, meg amit csinálok, hogy a számukra is szinte kérdések nélkül, de elfogadható legyen, és az sosem baj nyilván, ha van önálló véleménye egy gyereknek, tehát az nem ez a probléma, meg nyilván a saját útját kell utána megtalálni, de hogy képviselje tovább azt az értékrendet, amivel nem csaljuk meg magunkat, tehát hogy minden nap tudjak úgy a tükörbe nézni, ha bármit teszek, hogy az azért rendben volt. Na most tökéletesek nem vagyunk, tehát biztos, hogy minden nap hibázok én is, vagy mondok egy olyan mondatot a gyereknek, amit nem feltétlenül kellett volna. Nos, a 22 évet tanítok, és olyanban azért még nem nagyon futottam bele, hogy vagy nem találkoztam igazán olyan esettel, hogy ezért a gyerekek rám haragudnának. Tehát ugyanúgy, mint egy szülő-gyerek viszonyban, hogy mivel tudja, hogy szeretem, tudja, hogy van egy bizalmi viszony, azért abban sokkal több minden belefér. Belefér az is, hogy igen, nem csináltad jól, én most ezért mérges vagyok, de nem rád. Tehát az nagyon-nagyon fontos, én úgy gondolom a tanításban, hogy nem konkrétan a személyedre vagyok mérges, és mostantól akkor nem állok szóba, hanem most azzal nem értettem egyet, ahogyan ez megtörtént, vagy viselkedtetek, vagy itt voltam ott. Tehát én próbálom a gyerekeknek az életét nem csak a baletteremben követni, hanem bizony átjárok az iskolába, a kollégiumba, mert sok is kollégista növendékem is van, akikek. Hát kvázi az elején ilyen pótanyukájuk vagyunk, mert legalábbis
hát igen,
muszáj
őket. Otthonról elkerülve.
Igen, és csak hétvégén mehetnek haza, igen. Tehát tulajdonképpen én mindenről tudok mindig, hogy kinek milyen problémája van, leszállítom a gyógyszereket, az aktuális köptetőt, a nem tudom, tehát mindenről próbálok úgy gondoskodni, hogy ezért valahogyan, de első pár hónap nehézségeit túléljék, de általában, hál' Istennek, ezzel sem szokott gond lenni.
Itt
Tudna erre mondani egy konkrét példát, mondjuk, hogy legutóbb mondjuk milyen előadást készítettek együtt, vagy mi volt a legutolsó ilyen közös munka?
Akár két dolgot is tudnék említeni. Ez egyik az iskolán készített egy saját diótörő előadást, ami egy ilyen összefoglalója a nagy operaházi diótörőnek, és nagyon-nagyon gyorsan kellett megcsinálnunk. Szerintem összesen 4 hét volt rá mindennel együtt, és iszonyú feszített tempóba kellett dolgoznunk, és én voltam a kis szekcióval, tehát a kisebbekkel, itt hát ilyen 10-től 13-14 éves korig kell érteni a növendékek életkorát, és ott, hogyha ez a bizalom és ez a kötődés nem lett volna, és nem érezték volna, hogy de igenis ezt meg fogjuk tudni csinálni, mert majdnem mindenki a feladás szintjén volt, hogy úristen, mi lesz, de tulajdonképpen nagyon-nagyon jól sikerült, és a végére összejött, ez volt az egyik, aminél úgy gondolom, hogy ez máshogy nem működött volna. A másik egy kis növendékem, aki egyébként horvát állampolgár, ha mondhatom a nevét, nem tudom, hogy mondhatom-e, Katerina Buzsitnak hívják, egy tündéri kislány, nagyon-nagyon tehetséges, és ő benne is benne van az a plusz, hogy művész lehessen, amit úgy gondolom, hogy kizárólag fentről kapunk, mert azért az csak úgy nem... Mert az, hogy valaki ügyes, az más, mint hogyha van benne egy olyan plusz adottság, amivel ő majd tud embereket bevonzani, vagy bárhova följebb emelni. És neki volt egy táncolimpiája, illetve táncolimpia volt Berlinben, és mehetett. Tehát megkapta az iskolától azt a bizalmat, hogy ezen részt vehetett. Ott 3. helyezést ért el, de hát több mint 1000 induló volt, úgyhogy ez nagyon nagy eredmény volt. És hát bizony szülő és másik ország, másik nyelv, ő most tanult meg magyarul egy év alatt. Tehát tulajdonképpen annyira rám van utalva minden nap szinte, hogy itt is úgy érzem, hogy teljesen néha nem is a pótanyukája vagyok, hanem már néha teljesen, de nagyon jó ott is a szülőkkel a viszony, hál' Istennek, meg szinte napi kapcsolat, de működik, tehát soha nem él bele vissza senki, és a kislány sem, hál' Istennek, mert érzi azt, hogy ez egy olyan keretet és olyan biztonságot ad neki, amivel csak ezzel tud előrébb lépni.
Mondta, hogy nem csak a szakmai dolgok segítik egy művésznek a pályát, hanem a fentről kapott dolgok. Hogyan látja, hogy ezt hogyan lehet egyre csak kamatoztatni ezt az érzést, vagy ezt a pluszt, vagy hogyan lehet előhívni a gyerekekből?
Csak azzal a példamutatással tudom, ahogyan én élek. Miközben tanítok, és ott van az élő zongorista, szól a zene, hogy érezzem valami pluszt, ami nem egy mesterkélt, ahol én beállítottam, hogy most 45 fokban bedönti a fejét, aztán hátra billenti, hanem tegye hozzá azt a belső intuíciót, amit érez, nyugodtan tegye hozzá, és ugye tudjuk, hogy mindannyiunkban benne van valahol az, hogy én valamiben hiszek. Most teljesen mindegy, hogy ki vállalja fel, vagy nem, vagy miben, teljesen mindegy, hogy ezt próbálják meg mindig megtalálni, mert ettől lesz az egész harmonikus. Mert számomra a harmónia az közel a tökéletességet is jelenti, mert ha én ránézek egy mozdulatra, vagy bármilyen tevékenységet megpróbálok nézni, vagy csak látni kívülről, de akár egy műalkotást, vagy akár egy tánc mozdulatot, vagy darabot, a számomra akkor nem csak akkor harmonikus, hogyha technikailag tökéletes. Hogyha van körülött egy olyan atmoszféra, ami bizony belülről jön. És megint nem arra utalnék, hogy ez egy öncélú kifejezés, mert akkor az már megint egy más műfaj. Mert attól már nem lesz megint harmonikus, tehát számomra a harmónia az jelent egy ilyen olyan burkot és egy olyan kellemes állapotot, amivel úgy gondolom, hogy a természetben bárhol találkozhatunk, és ez mindannyiunkban benne van, a fában, a virágban, tehát hogy most itt akár utalhatnék egy szakrális geometriára is, amit senki nem tud megmagyarázni, hogy mitől van bennünk ugyanaz a szorzó, ami a fa levelének a növekedésében, vagy a spirálokban, ami a természetben megtalálható, mert a mi DNS-ünkben ugyanaz van. Ez az egyik szakdolgozatomnak is egy témája volt, hogy pont ezért a klasszikus balett szerintem ugyanúgy szakrális, hiszen ugyanazokra az arányokra épül. És nagyon-nagyon közelít a tökéletesség felé, ugye egy olyan ideális mozgásvilágot, most az, hogy az arisztokrácia és a napkirálytól, ha származtatjuk, az is semmi másról nem szól, mint a tökéletességről, hogy megpróbáljuk ezt elérni, és bizony valahol képesek vagyunk rá.
És ez a szakdolgozati témaválasztás, ez akkor hogyan jött?
Hát mi a férjemmel nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, nem csak mint két ember, hanem szellemileg is, és ez is egy nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy mi egymásra találtunk, mert nagyon jól ki tudjuk egymást egészíteni szakmailag is. És ő volt, beszélgettünk egyik este, egy teljesen egy nyugodt pillanat, és senki egyik gyerekkel semmi gond nem volt, és akkor, hogy miről írjam a szakdolgozatomat, és én állandóan ilyen nagy egészségvédő is vagyok, tehát próbálok úgy tanítani, hogy ne ártsak, se testileg, sem feltétlenül nyilván lelkileg, de itt most az egészségvédelem volt az elsődleges pontom, és akkor mondta, hogy hát ti kiforgattok, forgatás, hát akkor spirálok, mert a klasszikus balettben szerepel a spiráldinamika, ami teljesen a testünkből eredő kiforgatás lehetőségének a maximumát próbálja elérni, ami kihozható a testből, anélkül, hogy ártana. Hát és akkor előjött a bűvös szó, hogy hát a geometria. A szakrális geometria, és itt van a könyv a polcon, ez a címe Stephen Skinner írta, és hát abszolút ezt taglalja, hogy bizony-bizony azért ez valahonnan jön. És ez az, amit nem tudunk megmagyarázni. Magyarázhatjuk így, magyarázhatjuk úgy, de valahol mégiscsak oda jutunk, hogy azért ez az egész univerzumban jelen van, és ezt azért valaki, vagy valahogyan, de megteremtődött. Úgyhogy így. Így jutottunk el, és erre fűztem fel az egész szakdolgozatot, hogy és ott vagyunk, a legvégére írtam az embereket, hogy lám-lám, bennünk is ugyanez van. Tehát mégiscsak az arányok, az aranymetszés, és ez a bűvös aranyszám, ez bennünk van, úgyhogy...
Én azt látom, hogy nagyon komplex módon közelíti meg, tehát az egész hivatásában minden aspektusát, tehát, hogy érezhetően megéli.
Úgy gondolom én is, hogy bennem van, és én ezt a gyerekeknek hiába 10 évesen kerülnek hozzám, én rögtön elkezdem nekik ezt mutogatni. Van erről egy kis szép előadásom is, ami a tánctörténettel is össze van kötve, és én erről ugyan nem lenne kötelességem, de én erről szoktam velük pontosan azért, mert ez utána, csak valahogy elkezdenek rajta gondolkozni. Nem biztos, hogy mindent értenek még belőle, nyilván az ő nyelvükön próbálom elmondani, de valamit elültetek bennük, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Ettől ők nyitottak lesznek, és azért néha ezeket én újra-újra előhozom, már egy picit más kontextusban, tehát próbálom egy picit még művelni, vagy tágítani ezt a teret, amiben léteznek, és bizony nagyon-nagyon látszik abban, ahogyan megmozdulnak. Tehát, hogy lesz tartalma, lesz lelki tartalma is, és nem csak technikai precizitást fogok látni, mert úgy gondolom, hogy oly mértékig kijöjjük a gyerekekből, most én az oktatási rendszert nem feltétlenül szeretném szintén minősíteni, de nem szeretnék robotokat nevelni. Aki el tudja végezni, igen, a füléig tudja emelni a lábát, nagyszerű. De adott-e nekem aznap valamit est, amikor beültem a színházba, és az sem fontos, hogy teljesen mindegy, hogy ki ül be, hogy most szakmai szemmel nézi, vagy kritikus, vagy teljesen halandóként, ha én beülök, én valamilyen módon, de egyet a művészetnek úgy gondolom, hogy az a feladata, hogy az embereket A pontból B-be emelje, de mindenféleképpen felfelé. És az lehet szórakoztató műfaj is, tehát lehet a maga nevében az is teljesen tökéletes, de valamit muszáj, hogy adjon, és én úgy gondolom, hogy egy olyan általános érvényű mondatot, vagy gondolatot kell, hogy adjon az embereknek, ami mindenféleképpen tovább visz. Mm. És ami, én úgy gondolom, hogy ami általános érvényű, az nem feltétlenül egy olyan általános mondat, amit minden nap mondunk csak azért, mert megszoktuk, hogy ebben a mondatszerkezetben ezt szoktuk mondani, hanem ami számomra, ami általános és nagyon-nagyon fontos igazság, az szintén valahonnan innen jön.
Mesélt arról, hogy ugye az idézet kapcsán, hogy az édesapja volt az, aki legfőképpen támogatta abban, hogy ezt az utat válassza az életében. Kik voltak azok a tanulmányai során, kik voltak azok a mesterek vagy tanárok, akiktől mondjuk ugyanezt megkapta?
A gimnáziumban volt egy jó pár tanárom, aki legfőképp a történelem tanárnőm, Páli Judit. nem tudom, hogy még talán emlékszik rá. Ő volt igazán, aki ilyen területen is tudott ránk hatni, illetve a pedagógus képzés során is, amikor a Táncművészeti Egyetemen a pedagógus szakra jártunk, akkor művészetpedagógiai tantárgy címen volt egyszer egy teljesen külső előadó, tehát nem volt tantárgyunk, de egy külső előadó, aki a Marosvásárhelyi Egyetemről érkezett. Ő volt az, aki így képes volt egy kicsit más irányba is megnyitni az agyamat, hogy hoppá, hát így is lehet, és a gyerekekkel így is lehet kommunikálni. Illetve azok én úgy gondolom, hogy ami most a főiskolán pedagógus képzésben a pszichológia és a pedagógia területén irányt mutat a leendő pedagógusoknak, az most egy nagyon-nagyon-nagyon jó irány, tehát nagyon afelé visz, hogy úgy is el lehet érni a maximumot a gyerekeknél, tehát én úgy is lehetett következetes, hogy nem vagyok bántó. Uh-huh. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy én minden nap csak és nagyon igen próbálok ezzel a beállítottsággal dolgozni.
De ez valami új iránynak számít?
Én úgy gondolom, hogy egy kicsit igen, de ez az egész oktatási rendszerünkre érvényes szerintem, hogy én, ha megfogalmazok egy hibát, mondok egy nagyon-nagyon egyszerű példát, és mondjuk a saját szakmámból, jó? Tehát ugye nagyon egy kartartásnál lóg a könyöke a gyermeknek, és ez nem kívánatos, akkor én úgy is mondhatom, hogy lóg a könyököd, vagy pedig azt mondom, hogy emeld fel a könyököd. Uh-huh. Mind a kettő ugyanaz. Uh-huh. De az egyik, ugye figyelmeztetem, hogy már megint, uh-huh, azt a kutyafáját.
Igen, igen.
Vagy pedig azt mondom, hogy emelt fel a könyököd, amivel ugyanúgy korrigáltam, és nem cizelláltuk túl, tehát nem kezdtünk el mély lélektani beszélgetést erről, mert ugye gyorsan megy a zene, rögtön mindent korrigálni kell folyamatosan. Erre azért próbálok figyelni, mert ebben úgy gondolom, hogy semmi olyan nem volt. Tehát itt nem feltétlenül bántóra, nem arra gondolok, hogy én most csúnyán beszélek a gyerekkel, megalázom. Igen, tehát hogy olyan szigor van, tehát én úgy gondolom, hogy az iskolában teljesen normális a hangulat. Tehát, de ez egy professzionális intézmény, tehát egy professzionális táncművészakra készítő és életpályára készítő intézmény, és úgy gondolom, hogy ez meg is tud valósulni. És tudom, hogy mindenki rohan, én magam is, tehát, és hogyha nem lenne a férjem, akkor sajnos ezt nem tudnám kivitelezni, az egészen biztos, mert ő az, aki mindig otthon van, ő szobrászművész, és teljesen ugye otthon van a műterem, és otthon tud dolgozni, és mindemellett az otthoni teendőkkel, a gyerekekkel kapcsolatos összes tevékenységet ellátja. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy nálunk házi ember van otthon, nem házi asszony, mert nekem sem főznöm semmi olyan, nagyon későn szoktam általában hazaérni, mert rengeteget dolgozom, de hál' Istennek megkapom azt a támogatást, hogy meg tudom tenni.
Mikor kezdtél érdekelni a táncművészet?
Mi? Nagyon hamar kaptam egy még német demokratikus köztársaságból, édesapám dolgozott külföldön időként, és kaptam egy járóbabát, aminek ilyen kis gumival voltak összekötve a lába, és akkor lehetett vele úgy sétálni, hogy sétált a baba, és aztán kiválasztottak az óvodában szertorna, igen, szertornázni egy barátnőmmel együtt, és akkor utána váltottunk egyébként mind a ketten, de én már akkor elhatároztam, hogy én tanítani fogok. Tehát nem tudom, hogy honnan jött az ikletés, és az összes babámat ezzel tulajdonképpen tökre tettem, mert ugye elkezdtem őket minden irányba cibálni, és instruáltam. Még magnó felvétel is van arról, hogy én elképzelek egy csapatot előttem, akit tanítok. Úgyhogy valahogyan így. De ott volt egy kiváló edzőm, emlékszem, ez még a Postás Sport Egyesületben volt, akit nagyon-nagyon szerettem, egy férfi edző volt, és ő nekem ilyen nagy példakép volt, hogy tulajdonképpen nagyon dolgoztunk, de soha nem voltunk sem megfélemlítve, se, tehát semmi olyan negatív dolog nem történt, de nagyon keményen dolgoztunk, de tündérű volt, és nagyon-nagyon szeretett minket.
Tehát akkor a sportirányba kezdődött
igen,
el,
igen,
és utána váltott.
Igen, igen, mert ott volt egy komoly sérülésem, és akkor utána nem, tehát kialakult bennem egy olyan félelem, ami nem szinte ilyen legyőzhetetlenné vált, és akkor nem folytattam tovább. Ugye 6 évet töltöttem ott el, és akkor utána váltottam.
És utána miért a balett?
jött az életében?
Hát elsősorban, mert a barátnőm is ment, és mindig is tetszett, bár voltak kételjeim, és hát avval kapcsolatban magammal szemben is, hogy én láttam, hogy én nem voltam olyan nagyon-nagyon vékony, nem voltam olyan nagyon pálcika, és hát ez így azért végig is kísérte az életemet, hogy azért ezzel mindig voltak problémáim. Ugyan nem vagyok most sem ránézése, sem nem nagy darab, de nem voltam az a tipikus balerina alkat, ami mondjuk elvárhat a színpadon.
Tehát és akkor utána, ezután a
de utána meg volt a célom, hogy én úgy is tanítani szeretnék, tehát hogy ez
tehát
semmi
gond. A pedagógus
gond. Igen, utána azt végeztem arra, el. Igen.
Igazából ez gyerekkortól kezdődően, tehát hogy nem csak a sérülés miatt volt ez,
hanem
tulajdonképpen amiért sikerült beteljesíteni.
Amit... Valószínűleg igen, és ez is egy érdekes dolog az életemben, hogy amikor nem feltétlenül váltást szeretnék az életembe, de valami újdonságot, mert úgy gondolom, hogy fejlődnünk szinte minden nap kell, mert különben mi magunk is robotokká válunk, szóval ez így úgy gondolom, hogy tarthatatlan, és mindig csak így kivetítek egy gondolatot, hogy én majd ezt szeretném. És akkor egyszer csak teljesen türelmesen képes vagyok erre várni, nagyon sok mindenre nem, mindent mindig rögtön meg akarok oldani, de ezekre a dolgokra mindig hagyok ilyen kifutási időt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, és mindig, eddig, mindig megkaptam a lehetőséget. Úgyhogy nem nekem kellett. De nyilván elkezdtem magamat arra felé olvasni, stb. Művelni, tehát elkezdtem más irányba nyitott lenni, és utána jön egy lehetőség, például pár évvel ezelőtt voltunk Zágrában a férjemmel, teljesen magánjelleg, ez jó pár 6 évvel ezelőtt volt egész pontosan, és mert már 4 éve tanítok Zágrában, és bementünk arra az egyetemre, ahol a mai nap tanítok, és pusztán azért, hogy megkérdezzük, hogy hol van Iván Mestrovics múzeuma. Tehát egy térképpel, hogy mutassák meg, hogy kell fölmennünk. És akkor nagyon eszméletlen kedvesek voltak. Mindenki, a sportástól kezdve mindenki segített, és mondtam, de jó lenne ezen az egyetemen tanítani, csak ennyit mondtam. És 2 év múlva jött a rektorasszony, hogy jött az iskolánkba, körülnézni semmi mást nem tett, mert akkor indult el azon az egyetemen a táncpedagógus képzés, és neki kellett egy olyan balettmester, vagy egy olyan tanár a mi egyetemünkről, tehát lett a két egyetem között egy kapcsolat, egy szerződés, illetve egy együttműködési szerződés, hogy ő neki szüksége volt olyan tanár, aki a módszertant fogja tanítani, a klasszikus balett módszertant, és ez én lettem. Többek között, mert más kollégám is tanít most már, ahogyan mentek az évfolyamok fölfelé, én az alsó, tehát az első 4 évet tanítom, és két kiváló kollégám tanítja a felsőbb évfolyamokat. És ez azóta most már Szlovéniában is így van, úgyhogy most Mariborban is elkezdtem tanítani, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy van ez a lehetőség, de ez is úgy adódott, hogy nem feltétlenül csak a gyakorlati tanítással szeretnék foglalkozni, hanem egy picit az elmélettel is, hogy hogyan tanítom, mert úgy gondoltam, hogy van annyi, nem csak tapasztalat, hanem hogy mindenáron meg akarom mutatni másoknak is, hogy nekem ez így működik, hogy próbáljuk ki. Tehát, hogy valahogy mindig kísérletezni egy picit, mert muszáj változtatnunk, mert a világ maga változik, és más gyerekanyagot kapunk, akik nem feltétlenül lassabban vagy rosszabbul gondolkodnak, hanem máshogy. Tehát akkor nekünk is máshogy kell velük kommunikálni, hogy ugyanazt az eredményt elérjem, amit akár 10 évvel ezelőtt el tudtam érni. És éppen ezért nekem mindig egy picit jár az agyam, hogy hogyan tudom tulajdonképpen a magam munkáját is megkönnyíteni, hiszen én mondhatom azt, hogy miért nem értik. Akkor muszáj valamit találnom, mert ő nem feltétlenül nem akarja megérteni, hanem nincs meg közöttünk az a csatorna, amivel ő meg fogja érteni, és úgy gondolom, hogy ez most így nagyon jól működik, hogy ezt át tudom adni, mert mindenki, aki már tanít, vagy még most fog elkezdeni tanítani, és most a módszertan órákon ugye együtt vagyunk, ahol úgy gondolom, hogy teljesen partnernek is tekintjük egymást. Nagyon érdekes eszmecserék vannak, és rettentő interaktív, mert mindenki hozza a saját példáját, és mindenki fölírja a másikét, tehát, hogy egy kicsit ez egy ilyen kísérleti dolog is, de hát van egy nyilván egy leadandó tananyag, de gondolom, hogy mindenki hozzárakhatja saját magát.
Itt a zágrábi iskolában hogyan sikerül megvalósítani azt, amit az idézet mond?
Hát nagyon-nagyon szeretek ott tanítani, és hát ott angol nyelven tanítok, úgyhogy ez még egy picit nehezebb történet nyilván úgy kifejezni magamat, de mivel ott leendő pedagógusokat képzek, illetve tanítok, ez szokott az első lenni, hogy rendben van, hogy a Batman tandőt 4-re csúsztatom ki, és 4-re zárom. Ez nagyon szép, tehát most mondtam egy szakmai dolgot, tehát hogy van ez a száraz része, de én ugyan, tehát azt, ahogyan én megtanítok, ahogyan én bemegyek az órára, ahogyan a gyerekeknek példát mutatok, akár azzal, hogy vagyok felöltözve, mennyire vagyok rendezett, mennyire tudom kívül hagyni a saját problémáimat, ami úgy gondolom, hogy rettenetesen fontos, nehéz. Néha nehéz, de az nem tartozik rájuk, és nem szabad őket ezzel terhelnem, mert az a mi kettőnknek viszonyára van szerintem abszolút negatív hatással, de ezt muszáj megpróbálni mindenkinek, hogy egy picit kívülhagyni. Tehát én ezeket a saját tapasztalataimból, amiket, meg ahogyan én most tanítok, ezzel a mostani generációval ezt én mindig elmondom nekik. Uh-huh. És úgy gondolom, hogy így azért ezt tovább tudom vinni, és nagyon-nagyon jó viszonyban vagyok velük is. Tehát nem érzem azt, hogy én tanárként a hierarchia csúcsán, és majd mindenki azt csinálja, amit én mondok. És ha nekik van egyéb ötletük, akkor én mindig ebben partner vagyok, hogyha működik.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen. Köszönöm én is. Köszönöm.
A Táncművészeti Egyetem balettmesterével, Szit Melindával beszélgettünk. Köszönöm szépen.
Adományaikat kérjük adóberendezéseink korszerűsítésére. A Mária Rádió vidéki frekvenciái közül 5 városban, nevezetesen Celldömölkön, Móron, Pápán, Sárváron és Várpalotán az adóberendezéseink fokozatosan meghibásodtak és sürgős cserére szorulnak. Sajnos a berendezések műszaki állapota nem teszi lehetővé azok javítatását, mert az túl sokba kerülne. Ennek oka egyrészt az, hogy egy adóberendezés a nap 24 órájában folyamatosan üzemel, másrészt pedig az, hogy ezen berendezéseket a régiós stúdiók indulásakor is már csak használtan tudtuk beszerezni, így azok életkora mára elérte a 12-13 éves műszaki működési határt. Ha viszont új adóberendezéseket tudunk beszerezni, akkor azok költségtakarékosabb működés miatt az áramköltségünk kb. 20-30%-os csökkentését tenné lehetővé a jövőben. Ráadásul a meghibásodott berendezések helyett Celldömölkön, Móron, Pápán, Sáváron és Várpalotán már most is cserekészülékek működnek. Ezeket a cserekészülékeket a Mária Rádió műszaki berendezéseinek karbantartását végző cég ingyenesen bocsátotta rendelkezésünkre a probléma megoldásáig. Egy ilyen új adóberendezés ára körülbelül 1,5 millió forint plusz áfa. Egyszerre 5 berendezés megvásárlására jelenleg nincs anyagi fedezete a Mária Rádiónak, valamint nem szeretnénk sokáig visszaélni a karbantartó cég felajánlásával sem. Ezért fordulunk kedves hallgatóinkhoz, akik nagylelkű adományaira mindig is számíthattunk az elmúlt 11 éves működés alatt. Kérjük Önöket, ha szeretnék, hogy a Mária Rádió továbbra is sugározhassa az örömhírt Celldömölkön, Móron, Pápán, Sárváron és Várpalotán, akkor támogassanak bennünket a fejlesztések megvalósításában. Akár egy teljes berendezés árának, tehát 1,5 millió forint plusz áfának egy összegű felajánlásával. Felajánlásaikat a Mária Rádió fejlesztési bankszámla számára tehetik meg átutalással. A Mária Rádió fejlesztési bankszámla száma a következő: 10-91-8001, kötőjel 6 darab 0, 69, kötőjel 12-31, 00, 17. Vegyünk részt együtt a Szűzanya Rádiójának fejlesztésében, hálás szívvel köszönjük nagylelkű adományaikat. Boros Zoltánt, a Mária Rádió koordinátorát hallották.
Kedves hallgatói család! Siklósi Bernadett vagyok, a Mária Rádió munkatársa. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek felkérésére a Mária Rádió idén is segíti a Szent István ünnep élővétételét. Az előző évhez hasonlóan idén is több ezer zarándokot várunk az ország több pontjáról, valamint Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből. Idén lehetőség nyílik közösségek számára a zarándokok fogadására. A határon túlról érkező zarándokok már augusztus 19-én Magyarországra érkeznek. Kérünk minden közösséget, aki teheti, adjon szállást a zarándokok számára. Hálásan köszönjük mindenkinek a zarándokfogadást, s hogy ezzel is hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több magyar ajkú s magyar szívű ember közösen tudjon államalapító Szent Királyunk ünnepén részt venni, a Szent Misén és a Szent Jobb körmeneten közösen imádkozni. A zarándokfogadás jelezhető a Szent István ünnep kukac mariaradio.hu e-mail címen keresztül, vagy a 0630 345 83 69-es telefonszámon. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nincs.